déli időben megszólaló 320 kilós harangot Rinker Antal harangöntőmester készítette Budapesten 1924-ben.
Dél van. Kossuth Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk, Ciprusz Éva vagyok, a bemondó Ceglédi Edit főbb híreink. Először röviden. Konstruktívnak és eredményesnek nevezte az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnökével folytatott brüsszeli tárgyalást Magyar Péter leendő miniszterelnök.
Tűzszünetet ajánlott az orosz elnök. Május 9-én a győzelem napján egy napra elhallgathatnak a fegyverek. Ukrajna hosszú távú, megbízható és garantált tűzszünetet, valamint tartós békét szeretne elérni.
Búcsúznak a végzősök, országszerte megkezdődtek a középiskolai ballagások, hétfőn pedig kezdődik az írásbeli érettségi vizsgaidőszak.
Napközben mindenhol több órás napsütés valószínű, délután 12-16 fok várható. A következő napokban fokozatosan melegszik az idő.
Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Európai Uniós vezetőkkel egyeztetett Brüsszelben Magyar Péter leendő kormányfő, aki közölte, a tárgyalások fő témája a Magyarországnak szánt uniós források mielőbbi felszabadítása és a kifizetésekhez szükséges 27 mérföldkő teljesítése volt. Részletek Zilai Zsuzsannától.
Konstruktívnak és eredményesnek nevezte a tárgyalásokat Magyar Péter leendő miniszterelnök, miután Brüsszelben egyeztetett Ursula von der Leyennel az Európai Bizottság, valamint António Costával az Európai Tanács elnökével. Hozzátette, a megbeszélések fő témája az uniós források hazahozatala volt. Magyar Péter szerint ez a pénz szükséges a magyar gazdaság beindításához és egy működő, emberséges ország felépítéséhez. Elmondta, hogy a többi között tárgyaltak annak a politikai megállapodásnak a feltételeiről, amely ahhoz szükséges, hogy Magyarország mielőbb hozzájusson a sok ezer milliárd forintos uniós forráshoz. Hozzátette, a Tisza kormány csak olyan feltételt fogad el, amely a magyar emberek érdekét szolgálja.
Nagyon fontos projektekről beszéltünk, közlekedésfejlesztési projektekről, energia hatékonysági projektekről, energia infrastruktúra fejlesztési projektekről, akár Budapesten, akár vidéken, rengeteg helyen, vagy akár bérlakásépítési programról, ezek mind fedezhetőek lennének legalább részben ezekből az uniós forrásokból, úgyhogy nagyon bizakodó vagyok és optimista vagyok, és úgy látom, hogy az elnök asszony is, és egyébként is általánosságban az volt a mondás, hogy minden támogatást megadnak Magyarországnak ahhoz, hogy sikerüljön beindítani a magyar gazdaságot, hogy a magyar emberek is minden nap érezzék az Európai Uniót, a lehetőségeket.
Magyar Péter elmondta, cél, hogy az augusztus 31-i határidő tartható legyen az újjáépítési alapban rendelkezésre álló több mint 10 milliárd euró lehívásához. Emellett kitért arra is, hogy az uniós elvárások legfontosabb pontja a korrupcióval szembeni határozott fellépés, illetve az anyagi források megfelelő felhasználásának biztosítása.
Végbeszéltük az elnök asszonnyal azt, hogy az úgynevezett 27 mérföldkövet tudni fogjuk teljesíteni. Elmondta azt is, hogy a szükséges átalakítások kapcsán is körülmondódik egy kompromisszum. Én most is világossá tettem, hogy a Tisza kormány csak olyan változtatásokat fogad el, ami a magyar emberek érdekét szolgálja, illetve a magyar vállalatokat is, úgy általánosabban Magyarország érdekét.
Ursula von der Leyen is eredményesnek nevezte a tárgyalást, és hangsúlyozta, az Európai Bizottság támogatni fogja a Tisza kormány munkáját a problémák megoldásában és a közös európai értékekkel való összhang megteremtésében. Az unió feltételeivel kapcsolatban Gálik Zoltán, a Corvinus Egyetem docense úgy fogalmazott, nem politikai alkuról, hanem jogi megfelelésről van szó. Hozzátette, Ha sikerül, az amellett, hogy Magyarország megkapja több mint 10 milliárd eurót, a további anyagi támogatások megszerzését is felgyorsíthatja.
Két nagy jogszabályi csoport van, az egyik az úgynevezett Európai Alapjogi Chartához kapcsolódó jogszabálycsoport, a másik pedig a kifizetésekkel kapcsolatos úgynevezett feltételességi kritériumok. És mindegyiknél az Európai Uniónak az alapszerződésének az alapértékeire hivatkoznak, azaz, hogyha teljesül valamelyik rubrika vagy valamelyik kocka, ez egyben azt jelenti, hogy egy másiknál is teljesülhet, azaz ugye, hogyha teljesítjük a 27 mérföldkövet, akkor a kohéziós források, illetve például a védelmipari forrásoknál is előrébb léphetünk.
Kevés idő áll rendelkezésre a feltételek teljesítéséhez, ezért az Európai Bizottság több megoldást is mérlegel. Erről számolt be a közmédia brüsszeli tudósítója, Baracka Eszter.
Az egyik elképzelés az lehetne, hogy a pénzt átutalnák egy magyarországi pénzintézetbe, ahonnan csak akkor lehetne felhasználni, hogyha teljesültek a feltételek, vagy pedig egy másik elképzelés szerint átcsoportosítanának projekteket, olyanokat, amiket már regionális alapokból elkezdtek, és áttennék őket a helyreállítási alapokba, hiszen a regionális pénzeknél nem annyira sürgető a határidő. Egyelőre egyébként még a határidő hosszabbítást sem lehet teljesen kizárni. Az Európai Bizottság ettől egyelőre elzárkózik, de sugaltak, tettek már olyan utalást, hogy politikai döntéssel minden lehetséges, ehhez valamennyi tagállam jóváhagyása szükséges lenne.
Magyar Péter legközelebb már kormányfőként, május 25-én tárgyal ismét az uniós forrásokra Brüsszelben.
A Magyarországgal szembeni hetes cikkely szerinti eljárás azonnali leállítását kezdeményezte az Európai Parlamentnél a Fidesz és a KDNP képviselőcsoportja.
Deutsch Tamás delegációvezető szerint a Tisza párt választási győzelme után Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke is elismerte, hogy a folyamat kizárólag politikai nyomásgyakorlást szolgált. A politikus hangsúlyozta, hogy a jogállamisági mechanizmus fenntartására már semmilyen ürügy nincs, ezért a Libe bizottságtól a határozati javaslat mielőbbi benyújtását várják.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézetének főreferense szerint nem várható, hogy az Európai Unió a feltételek teljesítése előtt megszünteti a Magyarország elleni jogállamisági mechanizmust.
Máté Réka Zsuzsanna emlékeztetett, a lengyeleknél azelőtt szabadították fel a befagyasztott forrásokat, hogy az új kabinet döntött volna az elvárt intézkedésekről, ez azonban aláásta az Európai Bizottság hitelességét.
Szerintem ezért sem tehetik meg még egyszer, illetve nagyon meglepődnék, hogyha még egyszer megtennék azt, hogy csak azért, mert volt egy kormányváltás, ugyanúgy elengednék a korábbi követeléseiket, mint ahogy ez Lengyelországban megtörtént. Szóval én azt várom, hogy nem lesznek ennyire engedékenyek.
A húsvétihoz hasonló tűzszünet lehet az orosz-ukrán háborúban, miután Moszkva fegyvernyugvásra tett javaslatot a május 9-i győzelemnapja ünnepségek időszakára. Vladimir Putyin orosz elnök erről telefonon tájékoztatta Donald Trumpot is. Az amerikai és az orosz elnök másfél órán át beszélt egymással telefonon, egyebek mellett az iráni és az ukrajna konfliktusról is. Donald Trump pozitívan értékelte az egyeztetést, és azt mondta, Putyin a helyzet megoldására törekszik, és szerinte hamarosan rendeződhet a konfliktus. Részletek Barna Pétertől.
Moszkvában szerdán tartották az idei győzelem napi felvonulás első próbáját. Oroszország évtizedek óta május 9-én katonai parádéval ünnepli a náci Németország felett aratott második világháborús győzelmet. Az idei ünnepség azonban visszafogottabb lesz a szokásosnál, ugyanis a Kreml szóvivője közölte, elmarad a harcjárművek, illetve a nukleáris fegyverek felvonulása, amit az ukrán támadások fokozott kockázatával indokolt. Dmitri Peszkov azt mondta, az ukránok vesztésre állnak a fronton, ezért Kijev terrorakciókat és dróntámadásokat készít elő Moszkva ellen. Vladimir Putyin a húsvétihoz hasonló tűzszünetet ajánlott fel az ukrajnai háborúban a győzelem napja ünnepségek időszakára, jelentette be a Kreml. Júli Usakov elnöki tanácsadó közölte, az orosz elnök másfél órán keresztül tárgyalt az amerikai elnökkel telefonon, és Donald Trump pozitívan fogadta a tűzszüneti javaslatot. Júli Usakov ugyanakkor hangsúlyozta, Moszkva nyitott lenne a háborút lezáró tárgyalások folytatására, de úgy látja, Ukrajna ebben nem partner. Vladimir Putyin és Donald Trump lényegében hasonlóan értékelte a Zelenszkij vezette kijevi rezsim magatartását, amelyet az európaiak ösztönöznek és támogatják. hallgatnak a konfliktus elhúzására. Kijev terrorista módszerekhez folyamodik, amikor polgári célpontokat támad orosz területen. Vladimir Putyin megerősítette, a különleges katonai művelet céljai mindenképpen megvalósulnak, mondta Jurij Ušakov. Hamarosan megoldás születhet az ukrajnai háború lezárására, közölte az amerikai elnök, miután orosz kollégájával egyeztetett. Donald Trump arról beszélt, Vladimir Putyinnal érintették Irán kérdését is, de a beszélgetés fő témája az ukrajnai háború lezárása volt. Több különböző témáról beszéltem, de főként Ukrajnáról. Nagyon jó beszélgetésünk volt, azt hiszem viszonylag gyorsan megoldást fogunk találni, remélem. Úgy gondolom, ő is a megoldásra törekszik, ezt elmondhatom, és ez jó, mondta az amerikai elnök. Volodymyr Zelenszkij szkeptikusan reagált és utasította képviselőit, hogy kérjenek részleteket az orosz tűzszüneti javaslatról Donald Trump csapatától. Az ukrán elnök azt írta, tisztázni kell, hogy az orosz javaslat néhány óra biztonságot jelente a moszkvai parádéra, vagy valami többet.
Miközben nem csökken a harcok intenzitása, a háború miatt egyre nagyobb Ukrajna külső államadóssága. Részletek Iván Csikatillától.
A dél-ukrajnai Odesszában csak nem 20 ember sérült meg az éjszakai orosz légicsapásokban, amelyek egy bevásárlóközpontban és több lakótömbben is jelentős kárt okoztak. A Fekete-tengeri kikötőváros napok óta folyamatosan az orosz drónok célpontja, emiatt akadozik a lakossági áram és ivóvízszolgáltatás is. Csütörtökre virradóra az oroszországi Pern városa mellett egy nagy kapacitású üzemanyagtározóban csaptak fel a lángok az ukrán válaszcsapások után. A Krím-félszigetet Oroszországgal összekötő hidat védő orosz katonai hajókban is kárt tettek az ukrán drónok. Közben a kijevi sajtó arról ír, hogy jelenleg 7200 dollár államadóság terhel minden egyes ukrán lakost. Ez a szám pedig folyamatosan emelkedni fog. Tavaly például Ukrajna nyugati szövetségesektől csak a háborús kiadásokra 52 milliárd dollárt kapott, amit vissza kell fizetni. A költségvetési hiányt Ukrajna főleg a nemzetközi valuta alaphiteleiből próbálja fedezni. A Kijev és az IMF közötti legutóbbi megállapodás szerint a valuta alap újabb 8 milliárd dollárt utal. Szakértők emlékeztetnek arra, hogy a háború Ukrajna minden pénzét felemészti, az ország csak külső támogatással képes működni.
Továbbra is csak telefonon egyeztet a háború lezárásáról az Egyesült Államok és Irán. Donald Trump, amerikai elnök ugyanakkor közölte, a tárgyalásoktól függ, hogy indítanak-e újabb támadást a perzsa állam ellen. Megerősítette, hogy a hormozi szoros zárva marad, amíg nem lesz megállapodás. Közben a libanoni tűzszünet ellenére is folyamatosak az Izrael és a Hezbollah közötti összecsapások. Kanalas Lili összefoglalója.
Lövések hangja hallatszik, miközben sűrű füst száll fel egy libanoni településről az izraeli határ közelében. Bár a két ország között hivatalosan tűzszünet van érvényben, a zsidó állam hadserege továbbra is legitim célpontnak tekinti a Hezbollah állásait. Egyszer csak robbanást hallottunk, és kövek hullottak ránk. Eddig Szidonban voltunk, azt mondták, tűzszünet van, úgyhogy összeszedtük a holminkat, és visszajöttünk. Gondoltuk, megnézzük az épületeket, és láttuk, hogy a többségük teljesen romba dőlt, a többi pedig megrongálódott. A mi házunk nagy része is megsemmisült, panaszkodott egy férfi, aki meg is sérült egy újabb támadásban. Libanoni jelentések szerint már több mint 2500 ember halt meg a harcokban, több mint 100 orvos is életét vesztette. Az ENSZ azt közölte, hogy március eleje óta csak nem 150 egészségügyi intézményt ért támadás. A jelentés szerint Iránban is több tucat kórházat ért találat az amerikai-izraeli bombázások alatt. Az iráni külügyminiszter háborús bűnökkel vádolta a két országot, amiért iskolákba, kutatólaborokba, a műemlékekbe és lakóházakba is lövedékek csapódtak. Már a felek között 3 hete tűzszünet van érvényben, a Pentagon már kidolgozta az újabb légicsapások terveit arra az esetre, ha nem sikerül megállapodniuk. Az amerikai elnök ugyanakkor azt közölte, hogy telefonon folyamatosan egyeztetnek Teheránnal. Én a személyes megbeszéléseket jobban kedvelem, de minden alkalommal 18 órát kell repülni, miközben már tudjuk, hogy miről fog szólni a találkozó, tudjuk, hogy adnak egy darab papírt, ami nekünk nem fog tetszeni, tudjuk még mielőtt elindulnánk, ez nevetséges. Nagy utat tettek meg. A kérdés az, hogy elég messzire mennek-e. Nem lesz megállapodás, ha nem mondanak le a nukleáris fegyverekről, fogalmazott Donald Trump. Az Egyesült Államok hadügyminisztere pedig a Kongresszus alsóházának bizottsági meghallgatásán leszögezte, az amerikai haderő kész folytatni az Irán elleni csapásokat. Pete Hegseth történelmi sikernek nevezte a február végén Izraellel együttműködve indított műveletet. A Pentagon vezetője hozzátette, hogy szerinte a jelenleg érvényben lévő tűzszünet a hormuzi szoros amerikai blokkádjával együtt erős pozíciót biztosít a térségben az Egyesült Államoknak.
Elérte a 120 dollárt a Brent típusú kőolaj hordonkénti ára, Az árszint az ukrajnai háború kezdete óta nem volt ilyen magas. Az Európai Bizottság elnöke tegnap arról beszélt, hogy az ipari termelésben, a közlekedésben, de még a fűtésben is át kell állni Európának az elektromos áramra. Brüsszel a nyárra ígéri annak a tervnek a bemutatását, amivel hosszú távon kezelni az energiaválságot. Ambrus Robert összeállítása.
Nem csillapodik az olajválság, a Brent olaj árfolyama megugrott, elérte a 120 dolláros hordonkénti árat. A BBC azt írja, 2022, vagyis az ukrajnai háború kitörése óta nem volt ennyire magas az olajár, ami elemzők szerint összefügg azzal, hogy Donald Trump amerikai elnök újabb katonai csapásokat fontolgat Irán ellen. A BBC olyan szakértőket idézett, akik szerint a piacok túlzott áremelkedésekkel reagálnak arra, hogy továbbra sincs béke a Közel-Keleten. Magyarországon hónapok óta védett áron tankolhatnak az emberek, ez azonban nem vonatkozik a külföldiekre. Brüsszel kötelezettségszegési eljárást indított, arra hivatkozva, hogy a védett árról szóló rendelet különbséget tesz az uniós polgárok között. Az Európai Bizottság 2 hónapot adott Magyarországnak arra, hogy megindokolja vagy megszüntesse a védett árat. Végső esetben az Európai Bírósághoz fordulhat a bizottság. Brüsszel a nyárra ígéri annak az átfogó tervnek a bemutatását, ami reményei szerint kezeli az olajválságot. A terv lényege, hogy az ipari termelésben és a közlekedésben is az elektromos átállásra helyeznék a hangsúlyt. Brüsszel tartja magát ahhoz, hogy függetleníteni akarja Európát a fosszilis energiától. Akár évekig is érezhető lesz az iráni válság hatása. Erről beszélt az Európai Parlamentben szerdán Ursula von der Leyen. Csökkentenünk kell a túlzott függőségünket a fosszilis tüzelőanyagok importjától. Növelni kell a hazai, megfizethető és tiszta energia ellátást, a megújuló energiától az atomenergiáig, mondta az Európai Bizottság elnöke. A tagállamok is megoldást keresnek a magas olajárakra. Franciaország az elektromos járműiparát fejleszti. A napokban lítiumbányát nyitottak meg az akkumulátorok előállításához. Az egyik német fuvarozással foglalkozó vállalat pedig elektromos kamionokra cseréli le a flottáját, a járművek töltését pedig saját napelemparkkal garantálják. A cég vezérigazgatója azt mondta, az üzemanyagára folyamatosan emelkedik, a fejlesztéssel pedig megelőzték a versenytársaikat. Mi termeljük meg az áramot, ami a tároló rendszerünknek köszönhetően nem fogy el. Ez legalább az év 10 hónapjában elegendő. Ezekben a hónapokban többé-kevésbé önellátóak vagyunk. Egy berlini vállalkozás pedig azt kínálja az ügyfeleinek, hogy a régi motorokat átalakítja elektromossá. 4 év alatt 1300 ilyen motor készült el. Kifejlesztettünk egy átalakító készletet, ami mindenben belső égésű motorba vagy robogóba beleillik, nemzetközi szinten tudunk szállítani, mondta a cég alapítója. A vállalkozás arra számít, hogy a növekvő benzinár miatt tovább nő az ügyfeleik száma.
Az első negyed évben a gazdaság teljesítménye 1,7%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, jelentette első becslése alapján a Központi Statisztikai Hivatal.
Az előző negyed évhez képest 0,8%-kal nőtt a GDP. A növekedéshez leginkább a szolgáltatások, ezen belül a szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység járult hozzá. Az ipar teljesítménye hosszú idő után szintén pozitívan befolyásolta a GDP-t.
Élénkebb volt a március a lakáspiacon az év első 2 hónapjához képest. A Kossuth Rádiónak nyilatkozó szakértők szerint a lakások iránti kereslet főként a kisebb városokban élénkülhet tovább, miközben erősödhet a vevők alkupozíciója. Harcsás Gergely összeállítása.
Megnőtt az ingatlanok értékesítési ideje, tehát eltűntek már a piacról azok a vevők, akik bármilyen árat ki tudnak és ki akarnak fizetni.
Összegezte az ingatlan piac helyzetét a Dunahaus vezető elemzője. Szegő Péter a Krónikának elmondta, márciusban élénkült a kereslet az év elejéhez képest, ami részben azzal magyarázható, hogy többen még az országgyűlési választás előtt igénybe kívánták venni az otthonteremtési kedvezményeket.
Sokan megpróbálták pozícionálni a vásárlásokat azzal kapcsolatban, hogy az OSP-vel együtt járó kedvezményes hitel lehetőséggel tudjanak élni. Nyilván egy ilyen választási helyzet, ez egy bizonytalan szituáció, és aki vásárol, az nem tudhatja, hogy mi történik majd az otthonstart programmal. Ezt árasztva gyakorlatilag ilyen formán a piac, és így pörögtek fel a tranzakciószámok.
A választás utáni héten jelentősen nőtt a külföldről érkező telefonos érdeklődések száma. Az ingatlan.com összesítése szerint Svájcból és az Egyesült Államokból érdeklődtek a legtöbben az eladó magyarországi lakások iránt.
És fővárosi lakásvásárlás nagyságrendileg egy 100 millió forintos beruházás, és ez mondjuk 5-10 évvel ezelőtt abszolút egy luxus kategóriájú ingatlannak felelt volna meg.
Erről már az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője beszélt. Balogh László a Kossuth Rádióban elmondta, Budapesten a vásárlók elérték fizetőképességük felső határát. Szerinte a magasabb árszint fékezi a keresletet is. Ugyanakkor a kisebb városokban az alacsonyabb árak miatt az otthonstart programnak továbbra is keresletélénkítő hatása lehet.
A kisebb településeken még van tér a növekedésre, van tér az élénkülésre, ez a vásárlóknak is abból a szempontból jobb helyzetet terem, hogyha például valaki hitellel vásárol ingatlant, ott kisebb önerőre van szükség. Tehát én azt látom, hogy a nagyobb városok után most a kisebb települések ingatlan piaca lehet az, ami a következő időszakban még élénkebbnek tekinthető.
A szakértő megerősítette, hogy az egy évvel korábbihoz képest csaknem megkétszereződött az ingatlanok értékesítési ideje. Amíg tavaly az év első hónapjaiban átlagosan 45 nap alatt kelt el egy lakás, addig az idei első negyedévben 2,5 hónap kellett az adásvételhez. Balogh László hangsúlyozta azt is, hogy a piaci változások miatt erősödött a vevők alku pozíciója.
Országos átlagban 3,5%-os az alku mértéke, a nagyvárosokban és Budapesten ez kisebb mértékű, tehát ez inkább 3-3,5%-ra nőtt. Egyébként a márciusi 2,5%-ról, tehát érezhető egy ugrás abból a szempontból, hogy a vevők most bátrabban és jobban tudnak alkudni. A kisebb településeken, tehát a községekben és a kisebb városokban ez az átlagos alku mérték 4-5%.
Szakértők arra számítanak, hogy a közelgő nyári hónapokban a szokásosnál élénkebb lesz a lakáspiac, és éves szinten idén is 130 ezer körül alakul az adásvételek száma.
A kormányváltás után átvilágítják az egészségügy személyi állományát és a kötelezettségvállalásokat, közölte a leendő egészségügyi miniszter.
Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, az ágazati irányításban dolgozó szakemberekre a továbbiakban is számítanak. Hozzátette, az átmeneti időszakban senki ne hozzon elhamarkodott döntést, és tartózkodjon minden olyan lépéstől, amely az intézmények működését, a betegellátás folyamatosságát veszélyeztetheti.
6 perccel múlt negyed. Egy adásunkban eddig elmondtuk, hogy konstruktívnak és eredményesnek nevezte az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnökével folytatott brüsszeli tárgyalást Magyar Péter leendő miniszterelnök. Szó volt arról, hogy tűzszünetet ajánlott az orosz elnök. Május 9-én, a győzelem napján egy napra elhallgathatnak a fegyverek. Ukrajna hosszú távú, megbízható és garantált tűzszünetet, valamint tartós békét szeretne elérni. És hamarosan beszámolunk arról, hogy búcsúznak a végzősök, országszerte megkezdődtek a középiskolai ballagások, hétfőn pedig kezdődik az írásbeli érettségi vizsgaidőszak.
Déli krónika.
A Tisza átlagos vízszintjének tartós emelését sürgeti a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége. Szakemberek szerint ugyanis a csatornák feltöltésével csökkenteni lehetne a légköri aszály okozta károkat. Részletek Csüri Fanni Noa összeállításában.
A gazdák kimentek, kapargatják a földet, és már 8-10 centinél semmi csapadék nem található.
Hívta fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés Vármegyei Igazgatóságának alelnöke. Buzó József a közmédiának elmondta, a tavasszal vetett növények kicsíráztak, további fejlődésükhöz azonban legalább 50 mm csapadékra lenne szükség havonta. Az ország nagy részén, főként az alföldi területeken már évek óta gondot okoz a szárasság. A talajból egy évnyi mennyiségnek megfelelő csapadék hiányzik. Erről beszélt a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének főtitkára is. Csetibor András a Kossuth Rádióban emlékeztetett arra, hogy nagy folyóink külföldi vízgyűjtőjén sem esett elegendő csapadék, így például a Tisza átlagos vízszintje 30%-kal csökkent az utóbbi időszakban. Hangsúlyozta, Szolnoknál az elmúlt 5 évben, még a téli hónapokban is rekord alacsony vízállást mértek. Hozzátette, ez nem csak a mezőgazdaságot, hanem például az ivóvízellátást is fenyegetheti.
Tiszától távolabb lévő területekre is komoly hatást gyakorol ez, ugyanis a Tisza ezzel az alacsonyabb vízszinttel gyakorlatilag nem feltölti a környező területeknek a talajvízháztartását, hanem elszívja ezeket a talajvízeket. Tehát valaki az Alföldön, akár a Tiszától távolabb gazdálkodik, vagy lakossági kutat használ, az jól látja, hogy a kutaknak a vízszintje jelentősen bezuhant az elmúlt években, és ez egyértelműen visszavezethető a Tisza vízszintjének a csökkenésére.
A szakember hozzátette, vízszint emelésre lenne szükség. A folyószakaszok az öntöző és belvíz csatornák feltöltésével, ugyanis az úgynevezett légköri aszály okozta károkat lehetne mérsékelni.
Egy nagyon komoly termésbiztonságot tudnánk elérni. A szakértői becslések szerint, hogyha nem öntözünk egy hektár területet sem, de feltöltjük az összes csatornánkat, akkor több százezer hektárt tudunk megvédeni az aszállyal szemben.
A MAGOSZ főtitkára elmondta, a csatornák többségét még a 90-es évek előtt építették, azóta pedig elhanyagolták, mivel komoly tulajdonjogi problémák vannak a kérdésben. Előfordulhat például, hogy egy szakaszon belül az állami, az önkormányzati és a magánkézben lévő részek váltakoznak. Hangsúlyozta, szerintük egységes állami használatra és kezelésre lenne szükség. Ehhez azonban pénz is kell.
Tudni kell, hogy az Európai Unió részére benyújtottuk a számlát, kértünk támogatást, de környezetvédelmi okokra hivatkozva ezt nem biztosították számunkra, de jeleztük, hogy ez fog ökológiai katasztrófát okozni, hogyha nem tudjuk feltölteni ezeket a csatornákat.
Csatibor András elmondta, megoldást a Tisza déli ország határhoz közeli szakaszán egy úgynevezett fenékküszöb kiépítése hozhatna.
Tűzgyújtási tilalom lépett életbe a száraz időjárás miatt Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyében, közölte a Nébi.
Tilos tüzet gyújtani a külterületi erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében és a kijelölt kiépített erdei tűzrakóhelyeken is. A tűzgyújtási tilalomról bővebben a katasztrófavédelem honlapján lehet olvasni.
Újabb elektromos buszok állnak forgalomba a fővárosban holnap.
A 35 alacsony padlós, klimatizált, USB töltőpontokat is kínáló tágas járművel a Rákospalotát a belvároson át Nagy Téténnyel összekötő fő útvonalon, illetve a közép-budai városrészben lehet majd utazni, közölte a BKK. A közlekedési vállalat megrendelésére 2025 és 2027 között összesen több mint 330 dízel és elektromos autóbusz érkezik a fővárosba, aminek köszönhetően évente csak nem 8000 tonnával csökken a károsanyag kibocsátás.
Kaposváron megtiltotta az elektromos rollerek használatát a sétáló övezetben a városi közgyűlés.
Holnaptól a rollerek mellett a szegvéllyel, hoverboarddal és elektromos gördeszkával sem szabad közlekedni a gyalogosoknak fenntartott utakon. Az elektromos kerékpárokra nem vonatkozik a tilalom. A polgármester szerint a rendeletmódosításra azért volt szükség, hogy megelőzzék a baleseteket, garantálják a sétálók biztonságát és visszaszorítsák a közösségre ártalmas viselkedést.
Országszerte megkezdődtek a középiskolai ballagások, bár az utolsó tanítási nap június 19-e, a végzősök már az érettségi időszak előtt elbúcsúznak diáktársaiktól. Pihenésre nem lesz sok idejük, hétfőn kezdődik az írásbeli vizsgai időszak. Falucskai Ivett összeállítása.
Nevetések zaja, pár dolgozat, félelem, minden perc egy emlék lett, örökre veletek.
Így búcsúztak a végzősök egymástól és tanáraiktól a miskolci Baross Gábor szakképzőiskolában, ahol idén csaknem 50 diák ballagott. Városi Jázmin azt mondja, szomorú a búcsú, mert az elmúlt években összekovácsolódott az osztály.
Nagyon szerettem. Nagyon sok élményünk van. Ez alatt az 5 év alatt hiányozni fognak.
A végzősök többségének már most határozott elképzelése van a jövőt tekintve. Bajnóci Péter továbbra is logisztikával szeretne foglalkozni.
Kétféle utat képzeltem el magamnak, akár az egyetemi képzés, akár már maga a munkavilága. Akár ezzel a technikusi vizsgával, akár szakmán belül elhelyezkedni, vagy pedig az egyetemben ezt a szakmát továbbvinni, logisztikai mérnöki szakon.
A szakképző intézményekben érettségiző fiatalok közül egyre többen döntenek úgy, hogy szakmai végzettségük mellé diplomát is szereznek, mondta Jobbágy Néfüreder Anita, a miskolci Baross Gábor szakképzőiskola igazgatója.
Folyamatosan növekszik iskolánkban a továbbtanulóknak az aránya, ugye az új technikumi képzési lehetőségek jelentős előnyt jelentenek a beiskolázás szempontjából.
A végzősök számára nincs sok idő a pihenésre. Hétfőn kezdődik a tavaszi írásbeli érettségi időszak. Idén több mint 148 ezer ezer diák vizsgázik. Az első héten magyar nyelv és irodalomból, történelemből, matematikából és idegen nyelvből, mondta az Oktatási Hivatal köznevelési programok főosztályának vezetője. Dugasz János a Kossuth Rádióban emlékeztetett arra, hogy az írásbeli vizsgák 9 órakor kezdődnek. A következő hetekben 1170 helyszínen lesznek vizsgák.
A érettség időszaknak a írásbeli része akkor május 4-től május 22-ig tart. A következő nagy kihívás az emelt szintű érettségvizsgák szóbeli része, az június 3-a és 10-e között lesz, majd az a rész, amit középszintű érettségvizsgának szoktunk nevezni, egyébként ez az a helyszín is, ahol a diákok megkapják a vizsgabizonyítványukat, az pedig június 15-én kezdődik.
Az összes szükséges információt a vizsgák pontos idejéről és helyszínéről minden tanuló a saját vizsgabehívóján ellenőrizheti.
Kiemelt ellenőrzésekre számíthatnak a virág, az édesség és az ajándék árusok az anyák napi hosszú hétvégén, közölte az adóhivatal.
A revizorok vizsgálják a nyugta és számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését, az alkalmazottak bejelentését, valamint a forgalmazott áruk eredetét. Utóbbinál a szabálytalanságért minimum 200 000 forintos büntetés jár. A nyugtaadás elmulasztása vagy a feketén foglalkoztatás következménye viszont 2 000 000 forintos mulasztási bírság és az üzlet 12 napos bezárása is lehet.
Országos eper ellenőrzési akciót indít a fogyasztóvédelem. A vizsgálatok elsősorban az útmenti ideiglenes elárusító standokra koncentrálnak, de érinthetik a nagybani piacokat és a kisvállalkozásokat is, mondta a Krónikának a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
Eintmann Norbert hangsúlyozta, vizsgálják az eredet megjelöléseket, amelynek célja, hogy a kereskedők ne értékesíthessék az olcsóbb görög epret a drágább magyar eper árán, valamint ellenőrzik a gyümölcs minőségét és a higiéniai körülményeket is.
Az ideiglenes árusító helyeken és az útmenti értékesítéseknél kifejezetten vizsgáljuk a higiéniai körülményeket. Tehát például, hogy a kézmosás, a mellékhelység használatának biztosítása megvan-e, illetőleg, hogy a termékkezelésekor megfelelő higiéniai eszközöket alkalmaznak-e, tehát például fóliakesztyűt vagy gumikesztyűt. Tehát amennyiben a higiéniai szabályokat például nem tartják be, és az élelmiszerbiztonsági kockázatot is vonhat maga után, akkor azt az ideiglenes árusító helyet mi magunk is ideiglenesen bezárjuk. De például, hogyha a termék nem megfelelően jelölt, vagy a nyomon követ lehetőség nem biztosított, akkor a terméket ki is vonjuk a forgalomból. Az ellenőrzéseket a tavalyi ellenőrzési tapasztalatok is indokolják, hiszen 2025-ben országszerte 479 helyszínen több mint 500 tételt ellenőriztünk, és minden tizedik tétel kifogásolható volt.
Ma van a méhek napja. Az emléknapot 1994-ben hozták létre az Országos Magyar Méhészeti Egyesület kezdeményezésére azzal a céllal, hogy felhívják a figyelmet a méhek nélkülözhetetlen szerepére az ökoszisztémában és az élelmiszertermelésben. Bújtás Szintia és Jávor Miklós összeállítása.
A téli munkákat ilyenkor már rég befejeztük, előkészítettük a kereteket, műlépeztünk, megcsináltuk a kaptárfelújításokat, és akkor ezekkel az eszközökkel indulunk neki a szezonnak. A méheket átvizsgáljuk, megnézzük, hogy milyen az egészségi állapotuk, mennyire vannak felkészülve arra, hogy termeljenek nekünk, amelyiknél szükséges beavatkozunk, gyengítünk vagy erősítünk méhcsaládokat.
Így néz ki egy méhész átlagos napja a tavaszi szezonban, mondta Nagy Balázs pannonhalmi méhész. Magyarországon körülbelül 700 méhfaj él, közülük Érdemben egyedül a házi méh gyűjt nektárt és virágport. Erről már az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke beszélt a Krónikának. Bros Péter hangsúlyozta, a beporzást végző rovarok, köztük a méhek, az ökoszisztéma fenntartásában és az élelmiszer termelésben is nélkülözhetetlenek.
Például az Európában élő, vadon élő növényfajok 84%-a függ a beporzók munkájától, az, hogy lesz-e mag, lesz-e utódnövény, élelmiszer termelésünknél pedig minden harmadik falat étel, amit megeszünk, az a beporzóktól függ.
A szakember elmondta, a beporzók helyzetét egyebek mellett a klímaváltozás, a nagyüzemi mezőgazdálkodás, a rovar és gombaölőszerek, valamint a termésfokozó készítmények is veszélyeztetik. Emellett az is problémát okoz, hogy az emberek többsége nem fordít kellő figyelmet a kiskertekben élő beporzókra. Hozzátette, közvetlen környezetünkben is sok mindent tehetünk a méhek védelméért.
ezekben az aszályos időszakokban hozzunk létre kicsi mélyitatókat. Ez azt jelenti, hogy akár milyen kis tárgyat leásunk a földbe, megtöltjük kavicssal, mohával, és abba időnként vizet engedünk, már óriási segítség a beporzókitatása szempontjából. Próbáljuk ki, hogy fűvünket ne az egész területen vágjuk le, hagyjunk néhány négyzetmétert virágba szökkenni, és meglátjuk, hogy néhány napon belül mennyi beporzó fogja ellepni azt a kis virágzó részt.
Bros Péter hozzátette, emellett érdemes a kertekbe olyan növényeket ültetni, amelyek amellett, hogy esztétikusak, virágport és nektárt is adnak a méheknek.
Az Etna havas lejtőin gyakorlatoznak az olasz mentőcsapatok és speciálisan kiképzett kutyáik. A népszerű turista célpontnak számító vulkánon egyre több a baleset, ezért a szakemberek folyamatosan készülnek a bevetésekre. Szabó Attila és Ambrus Róbert beszámolója.
Ahol a drónok a szél vagy a vulkán mágneses zavarai miatt már nem használhatók, ott a kereső kutyák kivételes szaglása válik nélkülözhetetlenné. A kiképzés és a terepgyakorlat pedig egy hosszú és kihívásokkal teli folyamat az állatok számára is. Kiképzésük után a kutyák képesek akár több méter vastag hótakaró alatt vagy a láva folyamok üregeiben rekedt embereket is felkutatni. Jelenleg a kutya felvette a szagnyomot, ezért elkezdett ásni, hogy bejusson abba a lyukba, ahová kollégánk bújt el, magyarázta az egyik mentőkutya gazdája. A több mint 3000 méter magas Etna Európa legmagasabb aktív vulkánja. A hó és a lehetséges kitörések kombinációja különösen kockázatos tereppé teszi a hegyet, ahol egyre több látogató fordul meg. Ezzel együtt pedig nő a balesetek száma is, főként a kráterekhez vezető útvonalakon. Ezért is kiemelten fontos a kutyás egységek képzése és jelenléte. A mi kutyáink, akár csak a többi hegyi mentőállomás kutyái körülbelül 2 évig tartó, nagyon intenzív kiképzésen vesznek részt, és igazi lavina szakértőkké válnak, nyilatkozta az egyik közeli település mentőállomásának parancsnok helyettese. Az Etna környéki mentőcsapatok folyamatosan készenlétben állnak, hogy a vulkáni tevékenység, lavinák, földcsuszamlások vagy a nehéz terepviszonyok miatt bajba jutott túrázókat és lakosokat kimentsék.
Autós percek.
Az Utinform tájékoztatása szerint az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Komárom és Tatabánya között több helyen torlódik a forgalom. Hasonló a helyzet Tatabánya és Szárliget között is. Bicske és Herceghalom között a külső sávban alakult ki lassulás az erős forgalom miatt. Dolgoznak az M0-as autóút keleti szektorán, az M5-ös autópálya irányába 63-as kilométernél. Csömör térségében sávzárásra és 2-3 kilométeres kocsisorra kell számítani. Megváltozott az ünnepi hétvégi kamion tilalom. Május 1-én pénteken 6 órától 22 óráig, és május 2-án szombaton 22 órától május 3-án vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
Fővárosi információk következnek.
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Budapesten csak egy sáv járható az 5. kerületben, a Kossuth-Lajos utcában, az Erzsébet híd felé a Városház utcánál, mert vízvezetéket javítanak. A Városház utcában nem lehet behajtani. A hosszú hétvégére lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Lezárták a 2. kerületben a Gárdonyi Géza utat a Kapi utcánál, mert gázvezetéket javítanak. Félpályás lezárásra kell készülni a 3. kerületben az Erdőalja úton a Farkastorki köznél, ma délután 2 óráig építkezés miatt. Lezárták a félútpályát a 10. kerületben az Újhegyi úton a Gergely utca közelében, mert javítják a vízvezetéket. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Megdőlt a hajnali hideg rekord, a borsodi Lánárd darócon mínusz 5 fokig süllyedt a hőmérséklet. A legutóbbi 50 évvel ezelőtti hideg rekordot Kékestetőn mérték ezen a napon. A meteorológusok szerint továbbra is várható fagy, holnap hajnalban a mainál is nagyobb területen számítanak 0 fok alatti értékekre. A következő napokban viszont az látszik, hogy fokozatosan melegszik az idő. Vasárnap néhol már akár 25 fok is lehet. Hát én kíváncsian várom, mit mond Tóth Tamás meteorológus. Szervusz Tamás!
Szervusz, köszöntöm a hallgatókat! Valóban a nagyon száraz és hideg levegő, ami fölénk érkezett, hideg rekordot eredményezett, és nagy valószínűséggel a következő éjszaka, tehát május 1-ére virradóra is új hideg rekord születhet majd egyes fagyzugokban. 1944-ből származik tehát a holnap tegnapi hidegrekord, egészen pontosan -4,4 fok a Hungaromet adatbázisának pillanatnyi állapota alapján. Egyes fagyzugokban bizony előfordul várhatóan -5, akár -6 fokos fagy a soron következő reggel, ugyanis a légmozgás most nagyobb területen mérséklődik. Lesznek azért helyek az éjszakai órákban, ahol még valamelyest lenged az a szél, és fékezi majd a lehűlést, de így is elég tág határok között alakul majd a minimum, mert hogy gyakorlatilag országszerte kevés lesz a felhő, és igazából a szél lesz döntő tényező abban, hogy éppen esetleg hol akadályozhatja meg a fagypont alatti hőmérséklet kialakulását. Egy biztos, külterületi részeken, elég nagy területen számítunk majd 0 fok alatti hőmérsékletre. Kisebb eséllyel, hogyha tájegységeket nézünk, akkor talán a nyugati határ menti területek, illetve a Tiszántúl középső és déli részén lengedezhet annyira a szél, hogy megakadályozhatja a fagypont alatti hőmérséklet kialakulását. Egyébként pedig nagy területen várható, tehát 0 fok alatti érték szerte a Dunántúlon, a Dunatisza közén is, és természetesen az északi középhegységben, valamint a nyírségben is. Védekezni kell tehát a fagykárok ellen. Viszont napkeltét követően a hőmérséklet gyors ütemben emelkedik, gyakorlatilag kevés felhőre, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk országszerte. Viszont az ország keleti részén új erőre kap a szél, élénk időn erős északkeleti szél várható holnap napközben ebben a térségben. Ahogy utaltam rá, a legalacsonyabb hőmérséklet a tág határok között -6 és +4 fok között alakul, holnap pedig 15-19 fokra számíthatunk a majális napján.
Kedves hallgatóink, a Déli Krónika ezzel véget ért, a szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Polyák Adrien és a technikai munkatársak Sor Zoltán, Fácán Andrea és Lajár Rita nevében is köszöni figyelmüket Ceglédi Edit és Ciprusz Éva. Viszont hallásra 15 órakor.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Döntetlennel zárult az Atletico és az Arsenal BL elődöntőjének első felvonása. Messze került a 4-es döntőtől a Szeged a férfi kézilabda bajnokok ligájában. A Pécs nyerte a női kosárlabda NBA döntőjének első mérkőzését. Jó napot kívánok! Muldica Istvánt hallják!
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Az Arsenal 1-1-es döntetlent játszott az Atletico Madrid otthonában a labdarúgó bajnokok ligája elődöntőjének tegnapi első mérkőzésén. A vezetést az angol csapat szerezte meg Viktor Gyökeres büntetőjével az első félidő végén, majd az 56. percben Julian Álvarez egyenlített szintén 11-esből. A visszavágót jövő kedden Londonban rendezik. Mikel Arteta, az Arsenal menedzsere, így értékelt a tegnapi mérkőzést követően.
Nagyon büszke vagyok a játékosaimra, nem csak emiatt a mérkőzés miatt, hanem ahogy a nyomást kezelik, most már 9 hónapja. Láttam, ahogy a legjobb csapatok 3-4 gólt kapnak ebben a stadionban, de mi nem estünk szét. Nem az az eredmény született, amit akartunk, de legalább a sorsunk a saját kezünkben van. Jövő héten a szurkolóink előtt harcolhatjuk ki a döntőbe jutást.
Ma az Európa Liga is az elődöntőkkel folytatódik, a Braga a Freiburggal, a Nottingham pedig az Aston Villával találkozik. Az M4 Sporton az angol házi rangadó első meccsét láthatják majd élőben 21 órától. A Nottingham remek sorozatban van, hiszen a legutóbbi 8 meccsén nem kapott ki, a Premier League-ben pedig elmozdult a kieső zónából. A nigériai válogatott Ola Aina szerint optimistán várhatják az Aston Villa elleni párharcot.
Ez egy nagy kihívás számunkra, de a csapatunk mostanra jó formába lendült. Már nem akarunk úgy beszélni magunkról, mint akik a kiesés ellen küzdenek. Hétről hétre keményen dolgozunk, hogy egyre feljebb kerüljünk a tabellán. Ma pedig egy nemzetközi kupa elődöntő vár ránk, ami óriási dolog a klubnak, nekem és a többieknek. Már nagyon várjuk a meccset.
És a konferencialigában is ma rendezik az elődöntők első meccseit. A Rayo Vallecano a Strasbourgot fogadja, a Crystal Palace pedig a Shakhtar Donetsk vendégeként lép majd pályára Krakkóban. A Ferencváros 3-0-ra legyőzte a Budapest Honvédot a női labdarúgó Magyar Kupa tegnap esti döntőjében az új Hidegkuti Nándor stadionban. Az FTC ezzel története során 7. alkalommal lett Magyar Kupa győztes. Fenyvesi Evelina, a Ferencváros csapatkapitánya, Gütler Emmának nyilatkozott a finálé után.
Megbeszéltük, hogy az első perccel megpróbálunk dominálni, és szerintem ez sikerült is, de azért azt látni kell, hogy a mai labdarúgásban már a papírformáról nem igen lehet beszélni. Ezek egy meccses döntők, bármi lehet, mind a két csapat azért jön ide, hogy győzzön, úgyhogy örülök, hogy ennyire tudtunk dominálni, és ennyire magabiztosak voltunk. Be is érett a munka, azt gondolom.
Beérett, igen, és ráadásul három ilyen szép góllal, ugyanis mindhárom kiemelkedő volt. Te hogyan láttad ezeket?
Én is azt gondolom, hogy nagyon szép gólokat tudtunk lőni, és ezt beszéltük a meccset is, hogy bátraknak kell lennünk, és hogy mindenki hozza ki az egyéniségét, az erősségét, és azt gondolom, hogy ez sikerült mindenkinek, és ezért tudtunk így győzni, és így csapatként együttműködni, és ezért lehet most mindenkinek aranyérem a nyakában.
Akkor ez lehet igazából a recept a bajnoki hajrára is?
Hétvégén egy nagyon fontos mérkőzés vár ránk az MTK ellen. Most jön a finish a bajnokságba, és tudjuk, hogy minden pontért nagyon meg kell küzdeni.
Nemzeti Sportkrónika.
Messze került a BL 4-es döntőtől a Szeged, amely 35-28-ra kikapott hazai pályán a címvédő Magdeburgtól a férfi kézilabda bajnokok ligájában a negyeddöntős párharc első mérkőzésén. A magyar csapat így 7 gólos hátrányból várja a jövő csütörtöki németországi visszavágót. Fazekas Mátét, a szegediek 19 éves irányítóját Szilágyi Dóra kérdezte a tegnapi mérkőzés után.
A játék képét nézve, reális ez a 7 gól volt, ennyi a különbség a két csapat között?
Nem, abszolút nem reális, úgy gondolom, főleg, hogyha az első fél időt nézzük, de ilyen a kézilabda, hogy néha nekünk billen el az oldal, és néha pedig nekik. De tényleg ez nem reális, hogy ők szerintem 7 góllal nyertek, viszont ez megtörtént, nekünk innen kell felállnunk, és tényleg mindent megtenni, hogy még legyen esélyünk.
Az első fél időben hogy sikerült visszajönni? Azt hiszem ott volt 10-5 is a különbség, majd egyébként 11-11 is volt az eredményjelzőn.
Igen, úgy gondolom ott jött el az igazi pont a védekezésbe, és ott tényleg meg tudtuk őket állítani, voltak hozzá a kapus teljesítmény, amit már nem lehet elmenni, és tényleg úgy gondolom, hogy ez miatt tudtunk partiban lenni. Sajnos a második félidőben, ugye, ahogy mondtam is, a sok zicser kiadjás az nagyon fájt és megbosszulta, és úgy gondolom, hogy ez miatt lett a 7 gólos különbség.
Másik magyar BL csapatunk, a Veszprém pedig ma kezdi a negyeddöntős párharcot méghozzá itthon a Füchse Berlin ellen. A találkozót 18 óra 45 perctől a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. Izgalmas csata után a Pécs nyerte a női kosárlabda NBA döntőjének első meccsét. Gyoki Dzsekó együttese hazai pályán 61-53-ra győzött a DVTK ellen. Az alapszakasz győztes Pécs így 1-0-ra vezet az egyik fél harmadik győzelmig tartó párharcban, amely szombaton Miskolcon folytatódik majd. A tegnapi összecsapást követően a győztes pécsiektől Rátkai Eszter értékelt Nyágúj Gergelynek.
Nagyon-nagyon boldog vagyok, és a meccsre nem indult zökkenőmentesen szerintem. Nem is azt mondom, hogy izgultunk volna, és személy szerint én sem izgultam, csak úgy nem találtuk a helyzeteinket, amiket eddig gyakoroltunk. Viszont mentünk tovább a lányokkal, és nem adtuk fel, úgyhogy biztattuk egymást végig, ott voltunk egymásnak, és lehetett köztünk érezni azt a kémiát, amivel egy rossz gondolat teljesen elillant, és tudtuk, hogy ott vagyunk egymás hátunk mögött. Nagyon boldog vagyok, hogy az első meccset behúztuk, és hogy hazai pályánkat meg tudtuk védeni, úgyhogy megyünk tovább.
Feltétlenül említsük meg, hogy az egész csapat két emberért küzdött ma nagyon, Lexi Heldért és különösen Julia Reisingerváért, de nélkülük is megcsináltátok. Az első döntő megvan, vagy az első mérkőzés.
Így van, tudtuk, hogy nem foghatjuk arra, hogyha jól játszunk, hogyha esetleg rosszul, hogy ők nincsenek. Ez teljesen új csapat, fel kell dolgoznunk azt, hogy ők nem lesznek itt nekünk, de még jobban szerintem összezártunk, és még jobban itt vagyunk egymásnak.
Hogyan tovább? Tiétek a pályelőny, elég, ha megnyeritek a három hazai mérkőzést.
Igen, viszont szeretnénk azért meglepetést is okozni Miskolcon. Nehéz hazai pályájuk van, idén még nem sikerült ott nyernünk, viszont nekik sem állunk, úgyhogy ez egy jó párharc lesz, én már nagyon várom a folytatást.
A címvédő Mávelőre meglepően simán 3-0-ra kikapott a Kaposvártól hazai pályán a férfi röplabda bajnokság döntőjének első mérkőzésén. A székesfehérvári csapat ezzel hátrányba került és elvesztette pályaelőnyét. Az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharc második összecsapása hétfőn lesz Kaposváron. Dávid Csanád, a Somogyiak játékosa, Bobák Róbertnek összegzett a tegnapi győztes mérkőzés után.
Hiába, hogy nyertünk 3-0-ra, de az eredmény nem azt mutatja, amilyen volt a mérkőzés, mert egy 3-0-as eredmény az képzeli az ember, hogy nagyon könnyű meccs volt, de nagyon jól játszottak a fehérvári srácok, és gratulálok nekik. Sikerült összpontosítani azokba a pillanatokba, amikor money time volt, és tudtuk hozni ezt a mérkőzést 3-0-ra idegenbe itt Fehérváron.
Azért bőven volt hullámvasút ebben a találkozóban. Hogy tudtatok mindig jól reagálni idegen környezetben, ahol elsősorban nem nektek drukkoltak?
Azt beszéltem pont a Pesti Marcival is a meccs előtt, hogy nekik is idegen, mert nem ebbe a csarnokba edzenek. Ez szóljon az ő javukra. Nagyon sokat edzettünk, nagyon sokat készültünk a Fehérvárra, és örülök neki, hogy 3-0-ra sikerült visszahozni a pályalent.
Egy hosszú idény legvégén vagyunk, de a legfontosabb meccsekben vagyunk éppen. 1-0-ra vezettek, elvettétek a pályaelőnyt. Mit jelent ez most?
Semmit. Semmit. Ugyanúgy minden meccsen ugyanerre a csatára számítok, és biztos vagyok benne, hogy Fehérvár föl fogja szívni magukat hétfőn, és ugyanilyen izgalmas meccs lesz, biztos vagyok benne.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
7 gólos győzelemmel zárta a férfi vízilabda OB egy középszakaszát a BVSC, amely 19-12-re legyőzte a Szolnokot hazai medencében. A másik két tegnapi felsőházi mérkőzésen Eger-Vasas büntető párbaj után 16-14 és FTC-OSC 29. A címvédő Ferencváros a Szolnokkal találkozik az egyik csapat 7. pontjáig tartó elődöntős párharcban. Az FTC 6-0-ra vezet, így ha a szombaton győz, egyből döntős lesz. A másik elődöntőben a BVSC a Honvéddal csap össze, az a párharc 3-3-ról kezdődik majd. Varga Dánielt, a BVSC vezetőedzőjét a Szolnok elleni meccs után Kákonyi András szólaltatta meg.
Nagyon jól hoztuk le ezt a mérkőzést, és azért mellé teszem, hogy a Szolnok ellen. Más volt azért, mint az elmúlt másfél évben a BVSC Szolnok meccsek, de mi megtettük a dolgunkat, a játékosaimnak ezért is tudok gratulálni, mert nem csak hogy 3 pontot szereztünk, hanem úgy játszottunk, ahogy kell. Szép megoldások voltak elől hátul, épül az önbizalom nem csak csapat, hanem egyéni szinten is.
Ha már a jövő, ugye kétszer játszottatok a Honvéddal, mind a kettő döntetlen, egyszer büntetőkkel ide, egyszer büntetőkkel oda, mire számítasz ellenük, meg hát utána ott van az Eurókupa is.
Jövő héten két elődöntőt is játszunk, egyiket a magyar bajnokságban a Honvéddal, a másikat a Jadransplittel az Eurókupában. Ehhez egy picit most kiengedünk a hét hátralévő részében, és hétfőtől pedig már nagyon-nagyon honvéd specifikusan készülünk a szerdai meccse, utána pedig nagyon-nagyon split specifikusan.
A magyar férfi asztali tenisz válogatott az üzbékek elleni keddi siker után második csoport mérkőzésén 3-2-re kikapott a braziloktól a londoni csapatvilágbajnokságon. A továbbjutás a ma esti Puerto Rico elleni mérkőzésen dől majd el. Harci Zsoltot, a férfi csapat szakmai igazgatóját Szűcs Miklós kérdezte a brazilok elleni vereség után.
Elégedetlen nem vagyok, hát a játékosok jól játszottak, megtettek mindent, igazából szomorú vagyok, tehát még azt sem mondhatom, hogy csalódott lennék. Igazából egy kiki meccset játszottunk, mint amit igazából vártam. Hát egy ilyen világsztárral fölálló csapat, mint a Calderano, és ugye alapjába véve ott azért ne rajta nehéz fogást találni, bár az András Csaba kiváló meccset játszott ellene, de attól függetlenül én ezt vártam, minimális különbség volt ilyen tekintetben a két csapat között. Most ők nyertek, remélem legközelebb mi fogunk.
Mi döntött, Calderano? Vagy azért más is volt itt a pakliban?
Kicsit a tapasztalatlansága még a Szántosi Dávidnak. Kicsit megállt a keze, amikor ott volt a jó esélye, hogy 5-2-re vezetett. Nincs ez semmi probléma. Ez az első világbajnokság, a két fiatal játékosnak beépítjük őket a csapatba, és évről évre, hónapról hónapra jobbak lesznek. Nagyon szépen küzdöttek, szépen játszottak.
Puerto Rico következik. Ott mindenképpen nyerni kell, és akkor meg lesz a második hely. Mire számítasz?
Győzelemre számít. Azt gondolom, hogy esélyesebbek is vagyunk, én bízom benne, hogy nyerni fogunk, és tovább megyünk a csoportban.
A magyar női asztali tenisz válogatott pedig, amely kedden játék nélkül nyert Etiópia ellen, ma délután Szingapur ellen mutatkozik be a csapatvilágbajnokságon. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
Vízállás jelentés.
Az Országos Vízjelző Szolgálat jelenti 2026. április 30-án. A Duna a hazai szakaszán jellemzően enyhén változó. A folyó igen alacsony vízállású. A Duna vizének hőmérséklete Komáromnál 14,1 Celsius fok, Budapestnél 14,9, Mohácsnál 15,9 fok. Mai vízállások és medertelcségek a Dunán. Duna remete 81 cm 16%, Medve 92,9, Nagybalcs 54,11, Gönyű 8,11, Komárom 65,9, Esztergom 46,8, Nagymaros mínusz 13,7, Budapest 88,6, Dunaújváros mínusz 39,5, Dunaföldvár mínusz 158,4, Paks mínusz 47,5, Dombori mínusz 19,7, Baja 85,6, Mohács 101 cm 5%. A Duna magyarországi szakaszán a mai napon 39 gázló van. Mai vízállások és medertelcségek a Duna mellékfolyóin. A Rába Szentgotthárdnál mínusz 104 cm 2%, Győr 238,28, Marcal-Móricz-hida mínusz 36,11, Ipoly-Balassagyarmat mínusz 85,7, Sió-Szekszárd 194,28, Mura-Letenye 108 cm 13%, Dráva-Örtilos mínusz 113,11, Dráva-Szabolcs mínusz 33 cm 3%. A Tisza hazai szakaszán jellemzően enyhén csökkenő vízállásokat mérnek. A folyó a duzzasztásmentes, vagyis a Záhonyig és a Kiskörétől Csongrádig tartó szakaszokon igen alacsony vízállású. A Tisza vizének hőmérséklete Tiszabecsnél 11,5 Celsius fok, Tokajnál 15, Szolnoknál 14,4, Szegednél 15,2 Celsius fok. A mai vízállások és medertelcségek a Tiszán. Rahó, Técső, Huszt nem jelentett. Tiszabecs mínusz 216 cm 5%, Vásárosnamény mínusz 168,6, Záhony mínusz 278,8, Dombrád 16 cm 20%, Tokaj 462,58, Tiszalökalsó mínusz 53,27, Tiszafüred 555,71, Kisköre felső 742,64, Kisköre alsó mínusz 232 cm 8%, Szolnok mínusz 208 cm 7%, Csongrád mínusz 126,17, Szeged 101 cm 28%. Gázlóviszonyok a Tiszán. 366,4-364,2 folyamkilométer között 13 deciméter, szélessége 40 méter, hosszúsága 2200 méter. Mai vízállások és medertelcségek a Tisza mellékfolyóin. A Szamos Désnél 169 cm 6%, Kraszna Ágerdő Major 130,23, Bodrog Sárospatak 221,30, Sajó Felső Zsolca 22,7, Hernád Gesztely 2 cm 6%, Zagyva Jásztelek 106,6, Berettyó Szalárd 115,3, Sebeskörös Csucsa mínusz 18,3, Feketekörös Belényes 18,12, Remete 309,39, Fehérkörös Gyula 151 cm 36%. A Balaton átlag vízszintje és medertelcsége 87 cm 48%, átlag vízmérsége 335 cm, hőfok a Siófoknál 12,1 Celsius fok, a Velencei tó Agárnál vízszintje és medertelcsége 70 cm 10%, hőfoka 12,6 Celsius fok, a Fertőtó Fertőrákosnál 47 cm 49%, hőfoka 12,3 Celsius fok.
Műsorajánlat. Nagyok.
Hálátlan szerep a második vonalban lenni, közvetíteni a döntéshozók és a végrehajtók között, ez azonban neki testhez álló feladat, jól tűri a döccenőket. A hazai természetvédelmi szakemberek szűk közösségén kívül csak néhányan tudják, hogy oroszlán része volt Magyarország egyik legritkább madarának megmentésében. Vendégem Kapucsi István, a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóság általános igazgatóhelyettese, akinek munkáját Magyar Arany érdemkereszttel ismerték el. Várja önöket a beszélgető társ Gyarmati Péter.
Nagyok, arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor ma este 19:30 után a Kossuth Rádióban.
tűzoltók, katasztrófavédők, egészségügyi dolgozók és rendőrök. Csak hogy néhány olyan szakmát és hivatást említsünk, akik számára a munka ünnepe, munka ünnepen. Én Kulik Bence vagyok, tartsanak velem, és többek között kilátogatunk a Városligeti tűzoltónapra, ahol a hétköznapi hősökkel beszélgetünk, és megpróbáljuk bemutatni az embert az egyenruha mögött.
Tűzoltónap. Akik ünnepnap is dolgoznak. Május 1-én este 7:30 a Kossuth Rádióban. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
A tavasz a megújulás ideje. Miért hagyná, hogy autója kimaradjon ebből? Klímatisztítás most csak 17.900 forintért bármely automárkára. Fék és futómű kontrollcsomagok mindössze 16.900 forintért. Érzi már a tavaszt? És ez nem minden. Most további 15% kedvezményt adunk számos gyári fiatalkatrészre, sőt 10% munkadíj kedvezményt klímajavításra. Na ez a megújulás! A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a fiat.hu-n vagy a márkaszervizekben.
Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig az 500 g-os eper csomagja csak 699 forint, a magyar fürtös paradicsom kilója pedig csak 899 forint. Lidl, igazán megéri.
Majd.